Köszönjük szépen! Először hadd mutatkozzak be, én Fodor Gábor vagyok, és a Fidesznek, vagyis a Fiatal Demokraták Szövetségének választmányának egyik tagja vagyok. Először is hadd köszönjem meg ezt a nagyon meleg fogadtatást a kedves bécsi magyar közönség részéről, és hát külön kiemelve Kovács Kálmánnak a kedves vendégszeretetét, és Tollas Tibornak a meleg szavait, amivel köszöntök minket. Azt hiszem nem lesz könnyű nekünk most itt beszélni a Fideszről, hiszen egy nagyon megrázó és egy nagyon szép műsort hallhattunk az előzőekben, amelyek elsősorban talán azt próbálták körülni, és azt mutatták meg, hogy hogyan éreznek ma Magyarországon, illetve milyen ma magyarnak, illetve embernek lenni a Kárpát-medencében. Ehhez képest nyilván mi most egy másik aspektusból fogjuk ugyanezeket a dolgokat vizsgálni, illetve egy-két dolgot elmondani ugyanerről a helyzetről, erről az érzésről, hogy mit jelent 88, és illetve mit jelentett 88-89-ben nekünk, magyarnak és fiatalnak lenni otthon Magyarországon. Engedjék meg, hogy én néhány mondatban megpróbáljam röviden összefoglalni önöknek, az, mi az, hogy Fiatal Demokraták Szövetség, és egyáltalán hogyan, miként alakult ez az ifjúsági szervezet, néhány vázlatonban felvázolni a történetét, legfőbb állomásait. Lassan egy éve már, 1988. március 30-án alakult a Fidesz. Akkor 37 fiatal értelmiségi, diplomás, főiskolás és egyetemi hallgató alapította az új ifjúsági szövetséget. Nagyon fontos ezt tudnunk, hogy ez 1988. március 30-án volt, hiszen Tollas Tibor is utalt a bevezetőjében arra, hogy hihetetlen gyorsak a változások Magyarországon. Akkoriban szinte hónapról hónapra, később hétről hétre, most már szinte napról napra történnek a változások, és akik megpróbálják nyomon kísérni, bizony azoknak is nehezére esik ezeket pontosan mindig nyomon követni, hogy éppen hol tartunk. Akkor 1988. március 30-án ott tartottunk, hogy annak a 37 fiatalnak, aki aláírta azt az ívet, ami a Fidesz alapításáról szólt, egy hihetetlen nagy félelem küszöböt kellett átlépni. A későbbiekben mi magunk között azt mondtuk, hogy ez számunkra az ember felegyenesedésének a folyamata, amikor a gerincünket kiegyenesítjük, a meghajlott, megtört gerinc szép lassan kezd felegyenesedni. Ennyit jelentett nekünk. A félelem küszöb átlépése, ez volt a legfontosabb. Én is ott voltam a 37 aláíró között, és tudom, hogy milyen volt a hangulata akkor a teremnek. Bizony a leghosszabb csönd és a legnehezebb várakozás az első aláírót kísérte, és miután ő aláírta, utána már a többiek is, de egyúttal tudtuk, mikor odaírtuk a nevünket, hogy nem kizárt, hogy napok múlva ezért a rendőrség értünk fog jönni. Mondhatom, ez majdnem bekövetkezett. Egy hétre rá ugyanis, április elején, valóban a 37 aláíró közül 5 ember a budapesti rendőrfőkapitányságra idézést kapott, behívták őket. Ott a rendőrséggel megfenyegették őket azzal, hogy törvényellenes szervezetet alapítottak, és ennek a törvényellenes szervezetnek a szervezésével azonnal fel kell hagyniuk, mert sokkal súlyosabb következmények fognak következni, hogyha ők ezt tovább folytatják. Na most nagyon fontos tudni azt, hogy a 37 alapító között sok jogász volt, sok jogász fiatal, magam is jogi egyetemet végeztem. Mi tudtuk azt, hogy amit teszünk abban a pillanatban, ez egyáltalán nem törvényes, hanem törvényes. Ugyanis az a furcsa helyzet állt elő Magyarországon, hogy az akkori hatályos jogszabályok szerint és az alkotmány szerint lehetőség volt arra, hogy más ifjúsági szervezetet alapítsunk a KISZ-en kívül, sőt, arra is lehetőség volt és van, hogy pártokat alapítsunk. Az más kérdés, hogy nyilván senki sem élt vele az elmúlt évtizedekben, de nem azért nem élt vele, mert a jog nem biztosított lehetőséget, hanem azért, mert nem tudott, hiszen rögtön börtönbe került, vagy egyéb olyan fenyegetések érték őt magát, illetve a családjára nézve, hogy nem mert ilyen szervezkedésre kezdeni, nem is lehetett. Viszont 1988-ra a hatalom helyzete az országban annyira megingott, mondhatni megrodjant az a addig látszólag tökéletesen működő totális hatalmi rendszer, a posztálini struktúra, hogy képtelen volt már ellenállni ennek a nyomásnak. Így ezek a jogász fiatalok, akik a Fideszben voltak, pontosan tudták, hogy a rendőrségnek ez a vágya, vagy ez a szervezet törvényellenes, nem igaz, hamis. Úgyhogy az ott lévők megkérték a rendőröket, hogy amennyiben úgy gondolják, hogy ez törvényellenes ez a szervezkedés, adják írásba ezt a véleményüket. Erre a rendőrök nem voltak hajlandók. Ezek után természetesen tovább folyt a szerveződés, sőt, hozzátartozik, hogy lejött a Magyar Hírlapban, és az MTI is leadott egy közleményt, hogy 5 fiatal törvényellenes szervezetet alakított. Feltehetően ők ezt elrettentő szándék alapján. Pontosan az ellenkező hatást váltotta ki egyébként. Borzasztóan megnőtt az érdeklődés az ifjúság körében arra, hogy nocsak, valamit alapítottak. Úgyhogy rövid időn belül a 37-es létszám körülbelül 200-ra duzzadt. Itt már április közepén legalább 200 tagja volt a Fidesznek. Elsősorban egyetemeken, főiskolákon akkor még. Április második felében az ügyészség kérette magához ezt az 5 embert, akit egykoron a rendőrség hivatott be. Ott 3 ügyész fogadta a megjelenteket, majd előtárták, hogy államellenes bűncselekményt követnek el, amennyiben tovább folytatják a Fidesz szervezését. Azt mondták, hogy az az alapító nyilatkozat, amit mi kiadtunk, és amiben szólunk arról, hogy egységes, demilitarizált Európát kívánunk, ebből kifolyólag a szovjet csapatok kivonását, azon kívül egy demokratikus felépítésű új Magyarországot kívánunk, ami a több pártrendszerre épül, és piacgazdaságot, azt mondták, hogy ez államellenes, és alkotmányellenes is. Próbálták bizonyítani a helyszínen, ez nem sikerült nekik. A kérdés újra ez volt, az ott ülő részéről, adják írásba ezt a választ. Nem tudták írásba adni. Ezek után a szervezés tovább folyt. Időközben már a Fidesz kiterjedt vidékre is, tehát nem csak Budapesten jelentek meg olyan fiatalok, akik a Fideszbe szerettek volna belépni, hanem már vidéken, főként az olyan városokban, ahol egyetemek és főiskolák voltak, jelentek meg apró Fidesz csoportok. Azért fontos ezt hozzátennem, hogy egyetemek és főiskolák, hogy bár a Fidesz tagság jó része most is egyetemista és főiskolás, nagyon sok munkás fiatal és nagyon sok dolgozó van köztük. Az első időkben azért volt fontos az egyetemek és főiskolák szerepe, mert ezek bázist jelentettek. Tehát egy olyan bázist, ahol több fiatal volt együtt, megvethették a hátukat valahol, és általában ez vidéken nagyon nagy szerepe volt, hiszen az elszigetelt kis csoportok, vagy az elszigetelt tagokat minden esetben megpróbálták fenyegetéssel eltéríteni a Fidesztől. A Fidesz alapító nyilatkozata, amit már előbb idéztem, akkoriban, áprilisban bizony nagyon felkavarta a kedélyeket. Ez az alapító nyilatkozat az előbb idézett passzuson kívül például tartalmazott egy olyan részt, amit a későbbiekben is sokszor idéztek, méghozzá azt, hogy mi fiatalok úgy érezzük, hogy nincs semmi felelősségünk azzal a múlttal kapcsolatban, amit kaptunk. Ez a múlt a számunkra milliárdos adósságokat jelent, 20 milliárdos adósságot. Viszont felelősségünk van a saját jövőnkkel kapcsolatban. És ez a jövővel való felelősség annyit jelent, hogy nem hagyhatjuk a dolgokat, hogy úgy menjenek, ahogy ezután, hanem ki kell nyitni a szánkat, és tenni kell valamit azért, hogy ez a világ ne olyan legyen, mint az elmúlt 30 évben volt. Láthatóan ez csődbe jutott. Ezért írta az alapító nyilatkozat, hogy egy új Magyarország felépítését tartjuk szükségesnek. A Fidesz szerveződése április-májusban még inkább tovább folyt, és azt kell, hogy mondjam, hogy májusban már közel 500 tagot tudhattunk, és nagy gyűléseket tartott a Fidesz ebben az időben. A sajtóban teljes zára alatt voltunk, a magyarországi sajtó akkoriban nem írhatott még az ilyen szerveződésekről, a Fideszről különösen nem. Adalékként jegyzem meg ezzel kapcsolatban, hogy tudvalevőleg volt ez a híres májusi pártkonferencia, ami Kádár bukását hozta. A májusi pártkonferenciát megelőzően Kádár nyilatkozott a televízióban, és dörgő hangon kifejtette, hogy Magyarországon egy párt képzelhető el, egy szakszervezet és egy ifjúsági szervezet. Ebből nem alkudunk és nem adunk, mondta. Hát ehhez képest ezt a hármas triász, az úgynevezett monolit struktúra hármasságát Magyarországon először a Fidesz bontotta meg. Először a Fidesz törte szét, hiszen ő volt az első az összes úgynevezett független szervezet közül, amelyik elsőként azt mondta magáról, hogy politikai szervezet, és politikai szervezetként kíván működni, és politizálni kíván. Ő volt az első ezzel porondon, vagyis ebből a hármasból, az ifjúsági szervezet részben törte meg ezt. Utána következett, mint tudjuk, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete május közepén, aki a második részben, vagyis a szakszervezeti monopóliumot törte meg, majd később az ősz folyamán a Kisgazdapárt, amelyik végül is a pártmonopóliumot törte meg. Ez volt a hármas megtörésének a folyamata. A nyáron, bár ez holtszezonnak számít az ifjúság körében, hiszen az egyetemisták és a főiskolások ugye akkor nem járnak iskolába, illetve elmennek nyaralni, a Fidesz szerveződése is tovább folyt, sőt, komoly eredményeket tudtunk felmutatni a nyár folyamán is. Akkor a taglétszámunk már közel 800-ra nőtt, számtalan csoportunk alakult Budapesten és vidéken, azon kívül elkészült egy úgynevezett programjavaslat, programtervezet, ami megint csak a független szervezetek közül a Fidesz elsőként produkált egy programjavaslatot. Ebbe a programjavaslatba több területre kitértünk. Az első részben azt szögeztük le, hogy a Fidesz számára három alapérték van, ami meghatározza összetartozásunkat. Ez a három alapérték a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és az erőszakmentes politizálás. Ez a három alapérték szervezi össze egy szervezetbe a fiatalokat, tehát nem ideológiai különbözőségek alapján jövünk össze, hanem bizonyos alapértékek azonossága alapján. Így különböző ideológiák is együtt lehetnek ebbe a szervezetbe, vagyis akik mondjuk szociáldemokrata meggyőződésűek, vagy kereszténydemokrata meggyőződések, vagy liberálisok, szintén ebben a szervezetben ideológiailag helyet kaphatnak. A programtervezet a későbbiekben több alterületre osztott, így szólt a politikai intézményrendszer reformjáról, így mi elsőként és nagyon erősen kiálltunk a többpártrendszer mellett, és kijelentettük, hogy Magyarország, a jövendő Magyarországot mi csak egy többpártrendszerű parlamentáris demokráciaként tudjuk elképzelni. Majd szóltunk arról, hogy az ehhez való útban fontosnak tartjuk azt, hogy a mostani párt lehetőség szerint frakciókra bomoljon, majd később több pártra szakadjon szét, tehát egy ilyen osztódás is lényegesnek tartunk a mostani MSZNP-n belül. Aztán szóltunk arról, hogy az új alkotmánynak milyen alapértékeket kellene tartalmaznia, majd arról, hogy el kell választani a különböző hatalmi ágokat egymástól, és itt nagy jelentősége van az úgynevezett bírói függetlenségnek. Itt a bírói függetlenségnél hagy álljak meg egy pillanatra. Tudni kell azt, hogy én említettem ugye a bevezetőben, hogy egykoron áprilisban az MTI és a Magyar Hírlap rágalmakat szólt a Fideszre, hiszen azt mondta, hogy törvényellenes tervezet. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 30 év szokásával ellentétben mi ezt nem hagyhatjuk. Úgyhogy sajtóhelyreigazítást kértünk a Magyar Hírlaptól, ezt természetesen a Magyar Hírlap nem közölte le, erre mi bepereltük a Magyar Távirati Irodát és a Magyar Hírlapot is. Ebben a sajtóperben első fokon a fővárosi bíróságon egy Madarász Vladimirné nevű hölgy ítélkezett ügyünkben, aki természetesen elutasította kérelmünket a sajtóhelyreigazítása kapcsolatban, azt mondván, hogy igazából ez az idézet, amit előbb mondtam, és a Magyar Hírlapnak a hozzátartozó kis kommentára, ami egyébként a Szabad Európa ügynökeinek nevezett minket, és sorolhatnám a szokásos vádakat, ami az akkori frazeológiában ugye még szokásosak voltak. Szóval ezek nem tényállítások szerintük, hanem pusztán véleménynyilvánítás, és mint tudjuk a jogban, sajtóhelyreigazításnak akkor van helye, hogyha igazából valótlan tényállítások történnek. Úgyhogy ez volt az elutasításnak az alapja. Tudni kell még az érdekes adalék, a bírói függetlenséghez kapcsolódik. Madarász Vladimirné a Fővárosi Bíróság pártalapszervezetének titkára volt, MSZNP alapszervezetének a titkára volt akkoriban, és még most is. Mi a sajtópert folytattuk tovább, másodfokon a legfelsőbb bíróság ítélkezett, ott egy Imre Katalin nevű hölgy hozta az ítéletet ügyünkben. Ők szintén elutasították természetesen a sajtókeresetünket. Ez külön érdekes volt szintén, ugyanis itt hétfőn folyt a tárgyalás. Hétfőn meghallgatták a feleket, ezek elmondták a védekezésüket, hát a Magyar Hírlap és az NTI nem is mondott semmit, igazából mi részünkről hangoztak el hosszú jogi okfejtések, hogy miért helytelen ez. Majd ezek után elnapolták a tárgyalást, megvárták a központi bizottság ülését, és a központi bizottság ülése után a szintén pártag bírónő ítélkezett ügyünkben, és elutasította keresetünket. Ezek után mi a későbbi egyébként a törvényességi óvással éltünk, ezt a napokban kaptunk meg az ennek az elutasítását. Csupa elutasítás van abban, amit mondtam. Mi ezt nagyjából sejtettük is előre, hiszen, mint mondtam, sokan vannak közülünk azok, akik jogot végeztek. Ennek ellenére fontosnak tartottuk, hogy egy úgynevezett próbapert indítsunk, és ebbe is megpróbáljunk élesen rávilágítani arra, hogy igazából a sok-sok deklaráció mellett, ami már akkor ment Magyarországon, például a jogszolgáltatás függetlenségéről, a bírói függetlenségéről, a valós gyakorlat mennyiben eltér. Tehát mennyire függő ez a jogrendszer. Mi úgy hívtuk, hogy bizonyos szempontból független, a jogtól független az ítélkezés Magyarországon. Úgyhogy ez volt a sajtóper része, most visszatérvén a programnyilatkozatra, ugye ahonnan elkalandoztam a bírói függetlenség kérdésénél, foglalkoztunk másik területtel is, ez a gazdaság területe volt. A gazdaságban kimondtuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az eljövendő Magyarországon mindenképpen piacgazdaságot, szabad piacgazdaságot kell létrehozni, ahol a különböző tulajdonformák egyenlő eséllyel versenyezhetnek, és nincs privilegizált tulajdonforma. És a gazdaságban bizony minden szabad, ami nem tilos, ezt az elvet is ki kell mondanunk. Aztán a harmadik részében a programnak az úgynevezett szociálpolitikai résszel foglalkoztunk, hiszen úgy gondoltuk, hogy egy piacgazdaság, hogyha létrehozzuk, illetve megtesszük a piacgazdaság felé az első lépéseket, óvatosan is bizonyos rétegeket hátrányos helyzetbe hoz. Ezeknek a hátrányos helyzetű rétegeknek a hátrányos helyzetének a leküzdése szükséges, ezt valahogy kompenzálni kell, ehhez kell egy jól kiépített és tudatosan működtetett szociálpolitikai háló. A negyedik részben az úgynevezett emberi és az emberi környezet és a természet védelmével foglalkoztunk, hiszen szintén ehhez a blokkhoz kapcsolódóan úgy véltük, hogy a pusztán közgazdasági szemléletű gazdaságtervezés nem biztos, hogy feltétlenül jó mindig, talán nem árt, hogyha egy természetvédő vagy egy környezetvédelmi szempont is megjelenik az olyan beruházásokban, amik, mint tudjuk, tragikus helyzetbe sodorhatják ezt az országot, de gondoljunk csak arra, amire utal a háttérben levő transzparens is, ugye döntsük meg a vízrendszer felirattal, hát ez a tragikus bős nagymarosi vízlépcsőre utal, amint tudjuk, ez a sztálini gigantomániás beruházásoknak az egyik szörnyű produktuma most Magyarországon, és van is ilyen még jó néhány. Az ötödik részében a programnak az úgynevezett külpolitikai résszel foglalkoztunk, ezt ott akkor békepolitikai résznek neveztük, mert ennek a legfontosabb momentuma az volt, hogy úgy gondoljuk, hogy egy egységes Európa eszméje az, amely minket hevít. És egységes Európa eszméjéhez feltétlenül szükséges a különböző blokkok, szembenálló blokkok felszámolása. Ehhez követeljük és követeltük programtervezetünkben a szovjet csapatoknak a kivonását Magyarországról. Aztán ez a rész szól arról, hogy szükséges a hadsereg humanizálása, a katonaidő csökkentése, majd beszél a későbbiekben az úgynevezett civil szolgálatról. Tudjuk, hogy Magyarországon még jelenleg is sokan ülnek úgynevezett szolgálat megtagadók börtönben, akik nem vállalták a katonai szolgálatot. Végül pedig ebben a részben szóltunk a szintén akkor nagy vihart kavart, és a későbbiekben még most is rendszeresen idézett passzus, amiben követeltük a munkásőrség feloszlatását, vagyis minden a párt kezében levő fegyveres hatalomnak a leadását. Az ezután következő részekben foglalkoztunk még az úgynevezett helyi társadalom problémájával, vagyis azzal lényegesnek tartottuk és kimondtuk ebben a programtervezetben, hogy szükséges a megyerendszer, a mostani megyerendszernek a megszüntetése és megváltoztatása, vagyis a helyi önkormányzatok kezébe kell helyezni a döntési jogköröket, és igazából a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek, és nem pedig mindig följebb vinni, ahol aztán olyan emberek döntenek róla, akiknek nincs igazán rálátásuk ezekre a dolgokra. Szóltunk az oktatás neuralgikus pontjairól, problémáiról. Itt mi kihangsúlyoztuk azt, hogy feltétlenül szükséges az iskolák szabad alapításának jogát elismerni, vagyis létezhessenek az egyházi iskolák, a magániskolák és az állami iskolák is egyaránt, és ebben az állampolgárok szabadon választhassanak ezek között. Aztán beszéltünk még utolsó pontként az úgynevezett lelkiismereti és vallásszabadságról. Ez bár hozzátartozik az alkotmány témaköréhez, hiszen ott van szó ugye az emberi jogok felsorolásáról, úgy gondoltuk, hogy a vallásos embereket az utóbbi évtizedekben bizony olyan súlyos üldöztetés és olyan súlyos sérülések érték az országban, hogy erről külön kell szólnunk. Itt követeltük az állami egyházügyi hivatalnak a felszámolását, ugye az egyházi iskoláknak a visszaadását, a szerzetes rendek és a felekezeteknek szintén a szabad megalapítását, és még az egyéb a vallásszabadság kiterjesztéséhez feltétlenül szükséges dolgokat. Az utolsó rész, a program utolsó része egy úgynevezett jelen időben nevű rész volt, ahol szlogenszerűen, jelszószerűen próbáltuk megfogalmazni azokat a követeléseket, amelyek szerintünk gyorsan és rövid időn belül röviden kimondva teljesíthetők. Itt megint csak sok vitát kiváltott részek voltak. Itt mi megint ugyancsak elsőként és határozottan szóltunk arról, hogy az 1956-os forradalom hivatalos minősítésének az átértékelését követeljük, az 50-es évek áldozatainak rehabilitálását, a sztalinizmus áldozatainak emlékműállítását, Nagy Imrének és mártírtársainak szintén a rehabilitálását és eltemetését. Szóltunk itt arról, hogy szükségesnek tartjuk az úgynevezett kettős nyilvánosságnak a megszüntetését, és a szamizdat, akkor még szamizdat lapok, hát most is jó néhány még szamizdat belőle, hivatalosan is elismerve ezeknek a kiadási jogát, majd a különböző szervezetek is szabadon szerveződhessenek, a Magyar Demokrata Fórumtól kezdve, az akkor még szabad kezdeményezések hálózatáig Fideszig. Azon kívül beszéltünk arról, hogy feltétlenül fontosnak tartanák a betiltott könyvek és a le nem játszott filmeknek a bemutatását a nagy közönség számára. Szóltunk a határunkon túli magyarság helyzetéről, és követeltük, hogy a magyar kormány forduljon az ENSZ-hez. Egyébként előbb a nagy programpontok felsorolásához még hozzátartozik, volt ott egy olyan rész, amiben külön a nemzetiségek és a kisebbségek helyzetével foglalkoztunk, és itt megfogalmaztuk nagyjából azokat az alaptételeket, amik szerintünk a nemzetiségek számára fontosak lennének, és ezen alapeszméket kellene követni a magyar kormánynak is nemzetiségi politikájában, mindenképpen az ENSZ-hez fordulni a különböző magyar kisebbségek veszélyeztetett helyzetének megmentése érdekében. Itt szóltunk még a cigányság helyzetéről is Magyarországon. Tehát ez, mint látható, egy elég komplex és elég hosszú programtervezet volt, 28 oldalt tett ki egyébként. Ezt a Fidesz későbbiekben az ősz folyamán vitára bocsájtotta a tagsága körében, és az ősszel megrendezett első kongresszusunkon, ami két részletben zajlott le, október 1-én, 2-án, illetve november 19-én, 20-án, a szervezeti és működési szabályzatunkról, illetve erről a programtervezetről vitatkoztunk. Az október elejé kongresszuson fogadtuk el az úgynevezett szervezési szabályzatot, amely végül is aztán ugye egy választmányt állapított meg a Fidesz operatív testületének és egy tanácsot, amelyben a Fidesz különböző csoportjainak a képviselői tanácskoznak, és ezen kívül egy kongresszust, amelyben minden Fidesz tag alanyi joggal vehet részt.